Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és köszöntöm dr. Téglás Pétert a stúdióban, illetve köszöntöm YouTube csatornánk nézőit, frissen indult. Ajánlom a Halas Rádió YouTube csatornáját. Mit hoztál nekünk? Egy nagyon szép könyvet látok a kezedben.
Igen, hát most már vagyunk abban a szerencsés helyzetben, hogy nem csak beszélünk róla, hanem meg is tudjuk mutatni egy nagyon szép kivitelű könyv tetejébe, Sara Aharoni, az első Rothschild feleség. Ez a címe a könyvnek. Rendhagyó módon egyébként már a borítón egyfajta reklámszöveg is szerepel, díjnyertes történelmi regény a világ leghíresebb dinasztiájáról. Hát ez a dinasztia természetesen a Rothschild dinasztia, amely hát azért úgy gondolom, hogy valóban a világ egyik leghíresebb dinasztiái közé tartozik. Már-már nem is főnévként, hanem egyfajta jel, nem vagyok én egy Rothschild.
Igen,
tehát a gazdagságnak a szinonimája tulajdonképpen. Na most ez egy hihetetlenül érdekes könyv. Abból a szempontból, hogy valóban az első Rothschild feleség képzeletbeli naplóját tartalmazza, aki valamilyen távoli rokonságban áll egyébként a Rothschildokkal, Gutl-nak hívják, és 17 éves korában vette feleségül Meir Amschel Rothschild. Tehát ő az alapító atya. Ő az, aki útjára indítja azt a páratlan és fantasztikus történetet és karriert, amely lényegében tényleg ez a világ leghíresebb dinasztiájává tette az ő családját. Miről van szó? Tehát a Gutl írja meg női szemmel, anyai szemmel, a női érzékenységgel és azzal a megfigyelő képességgel, amelyre talán Isten igazából tényleg a nők képesek. Ugye abban a szerepben képesek, amelyben a nők főleg abban az időszakban voltak, hogy a családot kellett igazgatni. A 18. században kezdődik ez a történet, a 18. század közepén született mindkét főszereplőnk. Hát ez tulajdonképpen már a fölvilágosodás időszaka. Nagyon közel vagyunk a francia forradalomhoz, Amerika függetlenné válásához. Tehát valóban olyan eszmék és olyan gondolatok kerülnek az érdeklődés középpontjába, amelyek napjainkban is megbecsült és mondjuk az államszervezés területén alkalmazott módszerek. Az emberek egymás közötti viszonyában alkalmazott módszerek, a jogegyenlőségnek a kérdése, a függetlenségnek, a szabadságnak a kérdése. Ezzel ellentétben Frankfurt am Mainban, ahol az első Meir, később egyébként németesíti Meyer Rothschild született, középkori gettóban élnek a zsidók. Tehát Frankfurt am Main-t úgy kell elképzelni, hogy a nagyon megosztott rengeteg hercegségből és mindenféle kisebb államocskából álló német-római birodalomnak az egyik legfontosabb helye, mert itt történnek a koronázások. Itt zajlik igazán a politikai élet, itt koncentrálódik a vagyon, a gazdagság, és ez a nagyon fejlett, a kor viszonyaihoz képest nagyon fejlett város, többé-kevésbé városállam a saját zsidóit középkori gettóba szorítja. Tehát olyan méltatlan körülmények közé szorítja, ami a korabeli emberek számára is visszatetsző. Hogy jellemzésül más ne mondjak, annyira kirekesztik, szegregálják a zsidókat, hogy a gettónak a városra néző falán lévő ablakokat is befalasztatják. Mert a zsidók még a tekintetükkel se mérgezzék Frankfurt város lakóit. Na most ez egy bizonyos ideig többé-kevésbé eltűrhető, amíg ennek a gettónak a létszáma, egyébként nem megyünk vissza Frankfurt korábbi történetéről, a zsidókat elüldözték, utána visszafogadták, és lényegében ezt a helyet jelölték ki a számukra. Kezdetben hát egy többé-kevésbé elviselhető élet volt, azonban annyira szaporodott a populáció, hogy ez a nagyon szűk terület bizony kicsi lett a frankfurti zsidóság számára. Egymásra épültek a különböző lakóházak, rendkívül szűk területekkel nem lehetett a higiéniát biztosítani, nem tudták megfelelő módon takarítani az utcákat. Tehát egy nagyon beszorított és mindenféle tilalommal körbevett. Tehát valóban középkori tilalmakkal körbevett életről volt szó. Nem léphettek ki vasárnap a gettóból, a legkisebb szabályszegés esetén nagyon komoly pénzbírság diákokat szabtak ki rájuk. Tehát egy komoly frusztrációban éltek ezek az emberek, amikor Európa más részein az ilyenféle nagyon durva megkülönböztetés már nem volt divat. Na most ilyen körülmények között született, aztán nevelkedett Rothschild, rövid ideig egyébként egy másik német városban is végezte a tanulmányait, édesapja halála után, rabbinak szánták egyébként, édesapja halála után visszatért Frankfurtba, és elkezdte azt a tevékenységet, amely többé-kevésbé meg volt engedve a zsidók számára, a kereskedés. Tehát kezdetben ruhaneműkkel kereskedett, aztán később pedig rájött arra, hogy az egyre gazdagodó Frankfurtiak számára, sőt a különböző német hercegek számára nagyon nagy értékkel bírnak a régi érmék és a különböző szobrocskák, amelyekkel ők a lakásukat tudják díszíteni. Tehát ugye tulajdonképpen anélkül, hogy közgazdasági fejtegetésébe kezdenék, ugye a gazdagság egy bizonyos idő után létrehozza az úgynevezett kincskicsapódásnak a jelenségét, amikor már annyi a pénz, hogy nem tudják mire költeni. Tehát ugye nagyon megnőtt ezeknek a középkori vagy ókori érméknek a jelentősége, ezt kitűnően fölismerte Rothschild, ezeket beszerezte, meg volt ehhez a megfelelő forrása, és valóban olyan különlegességeket tudott ezeknek a főuraknak produkálni, amit sehol másutt nem tudtak elérni. Na most ez a féle kapcsolat, amelyben Rothschild megmutatta karakterét, hogy végtelenül megbízható, harmóniára törekvő, egyetértésre törekvő személyiség, egyre nőtt a tekintélye. Egyre komolyabb kapcsolatai alakultak ki komoly pozícióban lévő politikusokkal. Időközben a saját közössége számára is vezető lett, és szaporodott az ő családja is. Egyébként egészen elképesztő, hogy összesen 20 gyerek született a házasságból, ebből 10 maradt életben, és a 10 úgy osztott meg, hogy abból 5 lány és 5 fiú.
Nagyon érdekes közbevetőleg, hogy egy ilyen elképesztő, szegregált, nagyon nehéz körülmények között nőtt fel, és nőtte ki magát Rothschild. Igen. Hihetetlen.
Igen. Na most nagyon érdekes, hogy az ilyenféle presszió, amit gyakorolnak egy közösségre, hogy megfosztják a normális megélhetés lehetőségétől és egy szűk területre korlátozzák, eredményezte azt, amit ugye az antiszemiták a mai napig emlegetnek, igen, hogy hát ezek ugye kereskedők, igen, meg pénzemberek. Igen. Hát amikor a tradicionális európai társadalmakban semmiféle más út nem nyílt meg előttük, csoda, hogy azt csinálták, amihez értettek is, ami meg volt a számukra engedélyezve. Lényeg, hogy sok gyermek született, és az a ház, amit nagy nehézségek árán egy önálló ház sikerült megszerezniük, ez a ház nem csak a család lakhatására szolgált, hanem később az üzleti tevékenység számára is, és az alkalmazottak is ott voltak, tehát olyan rendkívül sűrű, egymás hegyén hátán voltak, mert közben meg aztán raktárként is működött a ház, hogy intim szféra ezeknek az embereknek szinte egyáltalán nem adódott. Hát azért ez a féle összezártság, ez azért nem tesz jót az emberi idegrendszernek sem. Időközben persze Rothschildnak már olyan kapcsolatai voltak, hogy neki ajánlották, hogy na hát jó, hát kegyet gyakorolnak, és ő kiköltözhet a gettóból is, hát ugye vehet magának egy házat Frankfurtban, ő azonban ezt nem fogadta el, na mert így sorsait semmi módon nem akarta magára hagyni. Na most egy komoly előrelépést jelentett számára az, hogy aztán Frankfurt területén megengedték, hogy raktárt béreljen, és lényegében azokat a textíliákat, amelyeket ugye Angliából szerzett be, és egyéb nagy terjedelmű árukat ebben a raktárban, és nem a saját otthonában kellett tárolni, hát ez egyfajta megkönnyebbülést jelentett természetesen a számukra. Na most ugye időközben az egyre szaporodó családot, tehát a saját gyermekeit, a saját gyermekeinek a házasságát, ugye a gyermekek házasságából született gyermekeket, magyarul az unokákat is kellett valamilyen módon elhelyezni és a neveltetésüket biztosítani. Ami pedig hát ugye a szellemi fejlődést és a kultúrát illeti, ők nem németül beszültek, hanem az úgynevezett Judendeutsch. A jiddist beszélték, ami egy ősi nyelv, de hát ugye a németnek valamiféle leágazása ez tulajdonképpen, ami a szegregációt és az előítéleteket tovább növelte ezzel a populációval, hogy na hát ezek még csak rendesen németül sem tudnak beszélni. Most hihetetlenül érdekes egyébként, hogy ez a rettenetes nagyeszű ember, Rothschild, élete végéig nem tanult meg rendesen németül, de legfőképpen írni nem tudott rendesen. Tehát ő minden gátlás nélkül írta a legmagasabb méltóságoknak is a levelet németül, teli borzalmas stiláris és helyesírási hibákkal, de ezt elfogadták tőle, tudomásul vették. Egyébként a gyerekek közül az a gyermeke, aki időközben aztán kivált a frankfurti üzletből, az időközben megalapított bankból, Londonba költözött, Londonban óriási karriert csinált. Londonban, ugye, és Angliában már ezek a féle középkorias megszorítások egyáltalán nem léteztek. Egy hatalmas megkönnyebbülés volt számára, és rögtön olyan kapcsolatokat tudott kiépíteni, olyan pénzügyi kapcsolatokat épített ki, olyan kereskedelmet tudott lefolytatni, amely ugrásszerűen megnövelte a befolyást és a rendelkezésükre álló pénzt. Időközben aztán Párizsba költözött az egyik gyermek, Nápolyba, Bécsbe. Magyarul létrehozták Európában az első ilyen internacionális bankhálózatot. Na most bármilyen furcsa és érdekes, ez már a napóleoni időszak, ugye a francia forradalom után vagyunk, a francia forradalom iránt, és egyáltalán a francia forradalom által fölhozott eszmék, a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméjét nagyon ünnepelte ez a zsidó közösség, de Frankfurt közössége nem volt hajlandó a zsidóságra alkalmazni ezeket a modern elveket, majd csak már a 19. században valóban Rothschildnak a nagyon hathatós, időközben óriásira nőtt befolyása hatására nyitották meg ennek a gettónak a kapuit, és engedélyezték a zsidók számára azonnan való kiköltözést. Na most, hogy milyen nagyon élénk fantáziával és ésszel rendelkeztek, tehát a londoni Rothschild fiú a napóleoni háborúk idején mindegyik féllel kereskedett. Gondolnánk azt, hogy a Napóleon által kitalált és végtelen produktivitásában végzetes következményekkel járó kontinentális zárlatot rendelt el, hogy Angliát megfojtsa, ez volt Napóleonnak a célja, éppen az ellenkező hatást érte el, mert hihetetlen mértékben megnőtt a csempészet, kikerülték a hivatalos kapukat. Hát egyébként el tudjuk képzelni, hogyan föltehetően manapság is így zajlik ez, amit egyébként nagyon egyszerűen korrupciónak hívnak, de egy óriási újításuk volt a Rothschildoknak, az egymással való kapcsolattartás terén kiépítettek egy futárszolgálatot. Tehát az információk a korabeli viszonyokhoz képest elképesztő gyorsasággal jutottak el egymáshoz, és ahol információ van, ott van hatalom és ott van pénz is. Hát ez egy külön színes epizódja az ő történetüknek, hogy Frankfurtban még nagyon dívott a levélcenzúra. Tehát ő nekik úgy kellett egymással kommunikálni, hogy a cenzor ne értse azt, amit írnak. De arra is vigyázni kellett, hogy a cenzor azt se vegye észre, hogy szándékosan olyan nyelvet használnak, hogy a cenzor ne értse, mert már ez is fölkeltette volna a gyanakvást, és egy idő után megállapodtak abban, hogy teljesen mindegy, hogy mit írnak, a levélboríték színe az, amely közvetíti a valóságos tartalmat. Hát ugye ez az az út, ami aztán valóban a Rothschildokat az érre juttatta. Most azért ezzel a könyv már nem foglalkozik, mert 1812-ben meghalt, tegyük hozzá, hogy egy végtelenül energikus ember is volt a nem hétköznapi intellektuális tulajdonságai mellett, és hát ugye a kor viszonyainak megfelelően meglehetősen mostoha útviszonyok között, meglehetősen mostoha járművekkel kellett olyan utakat megtenni, amelyeket egyébként ma összehasonlít hatatlanul kényelmesebb vonat, gépkocsi, repülővel sem egyszerű megtenni, hát ő ezt lovaskocsin tette meg, és hát ugye kialakult a kemény padon való nagyon komoly rázkódás következtében, hát az az intim helyen kialakuló, borzalmasan kellemetlen betegség, hát ugye amit aranyérnek hívnak, nagyon komoly tünetei voltak neki, és hát egy bizonyos idő után gyakorlatilag fizikailag cselekvőképtelenné tette, tehát azt az életmódot már nem tudta folytatni, amit korábban, de hát ugye igazi önhit ember létére, aki mindenekelőtt a saját képességeiben bízott, képtelen volt elengedni dolgokat, hogy na jó, hát akkor végezzék azok a rátermet alkalmazottai vagy hozzátartozói, akik erre képesek, ezt nagyon-nagyon nehezen vette tudomásul, és egyébként korai halálának, ha jól emlékszem, 62 évesen, 1812-ben aztán életét veszítette. A könyv képzeletbeli írója, helyesebben a napló képzeletbeli írója viszont ennél sokkal hosszabb életet élt, mert 90-valahány évesen a 19. század második felében halt meg, és valóban akkor halt meg. Magyarul Kijutott neki az az isteni kegyelem, hogy látta a családját bővülni és egyre befolyásosabbá válni. Innen eredt egyébként az egyik legsúlyosabb konfliktusa az egyik gyermekével, aki azt mondta, hogy hát de hát anyám, hát olyan gazdagok vagyunk, hogy gyakorlatilag mindent megengedhetünk magunknak, hát gyere már ki ebből a szörnyű gettóból, mert hát azért többen a szabadság után sem, tehát a gettó megnyitása után sem voltak hajlandók onnan kiköltözni, egyebek mellett ugye a Rothschild feleség sem. Ezen aztán az asszony annyira fölháborodott, hogy nagyon indulatos szavakkal illette a fiát, és elzavarta otthonról, hogy ne szóljon ő ebbe bele, ő igenis itt marad ebben a házban, ahol az életét leélte, és még szolgát sem enged bejönni a házba, hogy ő neki segítsen, mert ő mindent képes elvégezni. 90-valány évesen adott föl ebből annyit, hogy na, egy szolgálója, egy cselédlánya volt, aki hát most már olyan dolgokat elvégzett, amire ő fizikailag nem volt képes. Ugye a kor nagyságait megismerték, Goethét, Schillert megismerték, a korabeli politikusokat megismerték, és ugye hát gondoljunk abba, hogy éppen a Rothschild tőke tette lehetővé Nagy-Británia számára, hogy megvásárolják a Suezi csatornát. Lényegében az ő kezdeményezésükkel alakult meg Afrika déli részén Rodézia. És amivel a könyv nem foglalkozik, hogy hát ugye a Rothschildok nevéhez fűződik, hogy Palesztinában fölvásárolták az araboktól azokat a területeket, amely később nagyban segítette Izrael megalakulását. És valóban a cionizmust ilyen módon tudták segíteni. Egyébként aztán egy bizonyos napon kopogtak a Rothschild feleség gettóbeli ajtaján, az asszony ajtót nyitott, egy szakállas ember állt az ajtó előtt, és mondta, hogy ő Karl Marx. Rendkívül nagy ellenszenvvel fogadta az asszony ezt az embert, mert ugye már ismerte a műveit, vagy legalábbis publikációit, amelyben hát ugye a finánctőkét és egyáltalán ugye a zsidó felső osztály, tőkés osztályt ugye ostorozta Karl Marx, elhagyta a hitét, nem gyakorolta a vallását, ez megbocsáthatatlan volt ennek az asszony számára, és nagyon élesen támadta, és hát mondjuk ki, sértegette ezt az embert. Nagyon hosszas vita után volt hajlandó megengedni, hogy egyáltalán bemenjen a házba, és helyjel kínálja. Egy bizonyos idő után a Frankfurtban élő Rothschild fiú hallotta ezt a beszélgetést, az édesanyjával folytatott beszélgetést, amikor hát ugye azért a Marx megpróbált érvelni, és hát ugye megpróbált bizonyos eszméket kifejteni, miután gyakorlatilag elűzte a házból, hogy ide többet be ne tegye a lábát, akkor a fiú megrótta az anyját, hogy hát milyen vendégszeretet az ilyen. Tehát nagyon tudom ajánlani, mert valóban egy női szemmel megírt, hihetetlenül érzékeny, hihetetlenül szenzitív műről van szó.
Akkor egészen pontosan bele fogunk látni a Rothschildok életébe, és amikor azt mondjuk, hogy nem vagyok én Rothschild, akkor tudni fogjuk, hogy miről beszélünk, egy végtelen kreatív, tevékeny családról. Nagyon köszönöm dr. Téglás Péternek a mai ajánlót, esetleg még egyszer a könyv címét, szerzőjét.
A Sara Aharoni, az első Rothschild feleség, ez a könyv címe.
Ajánljuk szeretettel, köszönöm, hogy itt voltál, és hallgatóinknak köszönöm a figyelmét. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.